Evet, o da.
Yok.
A forrás. Egyszer volt, hol nem volt, a mi édes hazánk, majd hogy közepén állt egy gyönyörű templom. Ennek a templomnak a történetét már leírtuk valaha, most mégis előkerült tekerednek a mesefonal szájai. Most mégis előkerült tekerednek a mesefonal szájai. E boldogságos kegyhely új nével büszkélkedik manapság Bazilika Minor, mi annyit tesz magyarul, kisebb nagyságú több hajós templom építmény. Az történt egyszer, hogy ismét új plébánost helyeztek eme szent helyre. A pap jött, mert nincs más választása a papnak. Ha jönni kell, jön. Ha menni kell, megy. Ez a helyzet. Annyi baj legyen. Szóval ez a pap, kit nevezünk hát nevén, János igen jó ember volt. Szerették őt másutt is, s bizony fájó szívvel jött eme helyre. Első éjszaka, mikor is elfoglalta a neki kijelölt háló alkalmatosságot, felnézett az ódon falakra, a mennyezetre, és csendben fohászkodott. Ó, én Úr Jézusom, tekints le fáradt katonádra, s ahová hoztál, légy véle kegyelmes, igéd szerint. Kérlek, adj nyugodalmat és csendes szolgálatot. Amen. No, lehúnyvány az ő szemeit, lelke felröppent a csillagok közé, került egyet, kettőt, de hirtelen úgy vissza kellett érni a cellába, mert a testébe szólította valaki. Ébresztő, ébresztő! A plébános előtt megjelent egy fehér csuhás személy. Mint tudni kell, ők voltak ennek a helynek az őrzői. A szentséges boldogasszony igaz hívei, örök katonái, a pálosok. A pap ijedten felült, s nem akart hinni a szemének. A mi pálosunk, aki az őrző volt itten, mosolyogva nyugtatta Jánosunkat. Nehogy idő előtt elpattanjék az ő szíve szája, azt megint itt állnak pap nélkül a helybeliek. Mit akarsz tőlem, fehér idegen? Kérdezte elváltozott hangon. A mosolygó pálos őrző Alton helyet foglalt, s őt is hellyel kínálta. A pap kisi kényelmetlenül ült az asztalhoz, nem tudta mire válni ellátogató megjelenését. Olvasott ilyen történeteket, de el nem hitte eddig. Várakozóan tekintett Altonra, Alton köszöntötte őt, mint az új plébánost. Kinek feladatát ő közvetítvén elmondani szándékozott. Kedves János, tudod, ez a hely boldogasszonyunk egyik kedves megnyilvánulási helye, s ahol ő lészen, ott a forrás is fakad. Mint tudod, Istán, emitt is megfakadt az ő csodatévő gyógyító forrása. Em ezt persze a másik oldal is tudja, s rávette a papi vezetés sejtétjeit, hogy emez forrás dugítassék el. Ezt meg is cselekedték azóta a hívek elől el vagyon zárva a közvetlen, azonnali gyógyulás lehetősége is. No, már most néked adatik eme forrás újfent való megnyittatásának szentséges feladatja, mely a boldogságos anyánk parancsa. Szegény János csak pillogott, mit meg nem él az ember élete alkonyán. Múltkor megjelent egy asszony, itt már látottán a celebrációk alkalmával, s azt mondotta néki, hogy azt izeni a boldogasszony, hajtsa meg a fejem, valahányszor kijelentem az ő nevét a számon. Nem sokat emlegetjük, de én úgyis csak Jézus Urunk és a Szentlélek felemlítésekor hajtom meg a te magamat. Majd még a mise felmutatásán folyvást hajlongjak. Újra. No, nem sokat emlegetjük, de én úgyis csak Jézus Urunk és a Szentlélek felemlítésekor hajtom meg te magamat. Majd még a mise bemutatásán folyvást hajlongjak? Most meg nyissak ki egy fránya eldugózott folyamot? No, ami sok, az sok. Alton látván a szegény pap fejébe zajló küzdelem páráit, biztatásul megveregette a kezét. Aludjék még arra, lesz még rá bővibe ideje. Azzal köddé vált. A pap hitetlenkedve csóválta a fejét, s azon tépelődött, mi a csodának vele történik meg már másodjára is ilyen. Ő bizony mindig eleget tett fejlebb valói parancsainak, a híveket is meghallgatta, imádkozott sokat, szépen misézgetett. Mi kell még? S akkor megszólalt bévül valaki. János, János, akarsz én bejutni az én szívem útjára? Ki a te igazi lélekvezetőd, tudod-e? A földi, avagy az égi vezetőid? János elpirosodott, s érezte bizony a megfelelés ördöge, játszott ameddig véle ebben a földi világba. S lám most szembesül az igazi valósággal. Azzal magába szállt, úgy igazán a szíve tájékján kezdett felmelegedni, valósággal felforrósodott, megérintvén az igazi Isten anyai szeretettel. Ehhez foghatót ő még soha életében nem tapasztalt, oda kapott a szívéhez, és szinte égette az ujjait. Nagy nehezen álomba merült, s álmába megmutatták néki, mit is kell tennie. Reggelre kelvén már kissé elfeledte az éjszaka átélteket, kapkodva készült a reggeli szentmisére. S csak arra gondolt, amik a nap feladatai. Estére ismét eljött az őrző, de csak álomba, és figyelmeztette Jánost, el ne felejtse, ami néki a legfőbb feladatja. Telt múlt az idő, és nem történt semmi, s harmadjára is jött a figyelmeztetés. Boldog asszony várakozik, ne tegye próbára az ő szentséges türelmét. Bár amott nincs idő, de mielőtt visszavonul eme pap a fénylő homba, meg kell cselekedni a főhajtást, s a forrás megnyittatását. No, erre már ránehezkedett az ő lelke, elkezdett fájni a dereka. Háta, s bizony derekasan megszenvedvén rájött, hogy most már tennie kell. Hiába jó ember, szeretik, de a feladat az feladat. No, kezdetét vette a vesszőfutás, levél a püspöknek, levél az érseknek, levél Esztergomba, Rómába, a polgármesternek, a minisztereknek, mindenkinek. De válasz nem érkezett. Személyesen kezdte ütni a vasat, mindenhová bejelentést eszközölt, s nagy nehezen, mikor már úgy vélte ereje elhagyja, kezébe adták a pápai nuncius pecséttel ellátott engedélyét. Szabad. És ekkor odaállt az altemplomba, szűz anya szobra elibe, s mondta mélyen meghajolva, anyám parancsot teljesítve vagyon, rendelkezz velem. Anyánk rámosolygott és kedvesen mondotta, ha a te hited így nagy lett volna a kezdetben, mint amíg mostonság, sokkal hamarabb hozta volna meg akaratom gyümölcsét. No János, feladatot bevégezvén felemellek a fénylő homba. Legyél te az én égi katonám. Amen. S János boldogan mentő hozzá, hogy segítse az égi mezőkön botladozó lelkeket, megtalálni az utat ő hozzá, akihez minden teremtett lélek igyekszik. Amen. Az iharosi juharfa. Egyszer volt, hol nem volt a mi dicsőséges Kárpát-medencénk Somogy vármegyéjébe, ahol még ma is megtalálható iharos község, hogy miért hitták iharosnak? mert oly sok ihar fa nőtt ott, egész rengeteg volt belőle. Tudni kell, az ihar és a juhar ugyanazon tőről fakad, a kettő egyet jelent. A 30 méter magasságot is megütték, ezen a szép, selyemfényű színezetes sudárfa óriások. Igen nagy hasznára lettek az ott élőknek, miket lehetett ezekből faragni. Jó kemény fájuk könnyedén kiengedvén magukból a belé álmodott formátumokat. Kereket is csináltak belőle, meg jó parkettát, s nem utolsó sorban vonós hangszerek hátsó és oldalborítmányát is. No, itt az a szál, mely a mesefonadék felkapása végén jár, tanítván bennünket, kik véle szóba elegyedünk. Egyszer egy falubéli ifjú Gerzson hazafelé tartott a szűk erdei úton. Mikor a kocsi kereke beszorult egy könnyiladékba, s nagyot roppanván ketté is repett az onnyomban. A kocsi jól meg volt rakva faszénnel, mivel ő ebből élt. Nosza halkan elmorzsolt egy-két csúnyácska szidalmat, de bajszát megpödörve elé került az ő meghót édesanyja, dorgáló szavával. Ne káromkodjál, szídd vissza az onnyomban, s akkor megbocsátatik az égi népek előtt. Így is tett, s inkább ledobta sapkáját, leszállt, azt legugolván megvizsgálta a helyzetet. Bíz ennek a keréknek annyi állapította meg. A rakomány szép lassan megdől, s mind az összes faszén szertegurult az összes úton. Gerzson csak ült, üveges szemmel bámulta az eseményeket, s azt gondolta, ez bizony nem az ő napja. Azt észrevette, ahogy bekandikált a nap szentséges sugaraival a juharfák levelei között. S ahogy nézdegélt fenn, egész fenn a magasba megpillantott egy különös alakzatot. Nem volt ez más, mint a hatalmasra nőtt juharfa, öreg ember arca. Ahogy rátekintett, az megszólalt ódon, csikorgó öreg hangján. A fák bizony tudnak beszélni, de csak ahhoz, aki azt meg is tudja érteni. Gerzson csak hüledezett, s hegyezte a fülét, mit mond a fa szelleme. Hely, fiam Gerzson, mit ügyetlenkedsz te itt az erdőn, mikor a te feladatod a városba szólít? Ottan van egy hercehurca, ki tudja a legszebb kereket megcsinálni. A kisbíróval kidoboltatták, aki éri, az keljék versenybe, ki milyen különleges kereket tud összeeszkábálni. S a nyeremény? Hát a király kisasszony keze. Mit? Hogy túl nagy ajándék ez a halandónak? Jó, de az a király tud valamit arról a nyertesről, mert az nem lesz közönségeságról szakajtott népfia. No, Gerzson, készülj, oszt, lódulj. Adok neked az én fiaim közül egyet, abból, ki már túl nan van, abból szakajthatsz egy kerékre valót. Fogd a baltámat, ott találod meg a lábamnál. Elővillant az aranybalta, Gerzson megragadta, s egy szép nagy elfekvő széles törzsű száraz fából levágott egy jó szeretet, szabályos kör alakú formátumot. Megköszönte a juharfának a szívességét, de az még folytatta. Gerzson, tudd meg, hogy bölcsességet adok át én neked, hogy ez lesz a te nagy szerencséd záloga. Hajtsd a fejed a törzsemre, ölej által, s érezd az én lelkem dobbanását, midőn átárad beléd az én bölcsességem. Mit ne te néked adok? Mert te jó ember vagy, szeretsz minket, nem rombolod a természetet, és az emberekkel is szépen vagy. No, Gerzson átölelte a nagy fát, amennyire ért a karja, ráfektette a szívét orcáját, s mélyen beszívta az adományt. Érezte, röpül az ő lelke, úgy túlcsordult benne a hála és a szeretet érzése. Megköszönte a szívességét, azt hazament öreg anyjához. Rátette a keréknek valót, elköszönt, a többi falu béliekre hagyta. Ment, mendegélt, hamarost a városba ért. Úgy volt, ahogy az öreg juharfa mondotta, beállt ő is a sorba, hogy szerencsét próbáljon. Amikor oda került, fogta a szép hasított kerék farönköt, s neki állt volna faragni, szabni. Csak úgy száldostak a szilánkok, mert hogy az aranybaltát is megkapta, az meg magától dolgozott. A legény csak nézte, mi lesz ebből. És egy-kettőre elkészült a kerék abroncsa. Fémmel kivert, fúrattal ellátott, csapágyas kerék kerékaggyal, s jól olajozott, hogy az csuda volt. No, mikor az idő kitelt, minden próbálkozó legény bepróbálhatta az öreg király hintajának hiányzó kerék helyébe. Slám, egyik túl keskeny volt, a másik túl nagy, a harmadik ferdén állt, bizt száznál is több volt ott, de egy sem volt jó. No, ekkor jött Gerzson. Az ő kere oly passzentos volt, és oly kecses, csinos, hogy az csak na. És mikor a lovak elkezdték húzni a hintót, halk zenéléssel dalolta a kerék. Szép kerék az én vagyok, királylányát megfogom. No, begurult a király elejbe, halván az éneket. Micsoda kerék ez? Szép-szép gyönyörű, de hogyan akarja megfogni az én leányomat? Ránézett Gerzsonra, aki paprika pirosan áltottan, szégyenkezve, hogy a kerék miket hord össze-vissza. No, de a királylány, etácska már jól kinézte magának a csinos fiút, ő nem haragudott az elszólásért. A király látva ezt, átölelte őket, s megnyugodva hunyta be szemét, mert ahogy néki megjövendölték, ez a fiú lesz etácska igaz párja, kiről oly bölcsességet mondottak, mint ami ilyen csak az öreg juharfának van. Így lett Gerzsomból a király veje, az ő jobb veje, s később az örököse szép országának igazságosztó, jóságos királya. Amen. A prósza. Hol volt, hol nem volt, Vas megyében a Muraszombati járásba volt egy falu. Már még a nevét is elfeledték, de mint tudjuk, Görhe falvának hívták. Ott a népnek igen tehetősek voltak, s az ők szorgalma... Ott a népek igen tehetősek voltak, s az ők szorgalmatosságuk még a tündér angyali népeket is megejtették. Hogy mitől lesz a jó gazdaság? Hát a görhétől. Az egy oly fájintos finomság volt, mint mindenki szeretett, az egész megyébe. Oly finomra sikeredett, hogy mindenki megnyalta volna mind a 12 ujját, ha lett volna annyi a kezén. S mit mondnak róla? Ide bígyeztem tanulságul elsőre is. Több minden elnevezése vagyon, úgy mint prósza, görhe, görhöny, mindig ugyanazt akará. Másodjára kukoricarisztből tejjel, vajjal, kölesztett finom innyentség, míg főként a gyermekek innyentsége vala. De ha még alá tartván a kutatásim eredményét, levelensült eme görhöny magyari szólítása. Pontosítván lepényféle sütemény, melyet káposztalevélen szoknak a kemencébe vetni, és így is megsütni ráadásul. Visszatérvén a mesefonal gombolításhoz, szépen tollaskodott a falu népi, gyönyörű takaros kis házak búttak ki a földből. A jányok csipkés hímzetes Csipkés hímzöttesbe jártak, szép konyhába, meg hát szép ruszlikába. Ruszlikba. Gyöngyös koszorúkba. Hát igen, mutatósak voltak, meredezett is rájuk a világ szemei. No, a szomszédban lakó uraság ugye került volt néki némi jussa ezekből a területekből, melyet tizednek hittak a megtermelt javakból, azt követelte, ama jussot görhébe adják neki. Mert hát az ő asszonya, a nagysága, igen szívós nyelvelős némber vala, nem általotta így rigyelni a falu jobbulásját, meg hát igen szerette a görhét mellesleg, hát ő tanálta ezt ki nagy elmésen. Mivel az ő ura eléggé pipogya papucs férje vala, nem ismert ellent mondani néki, gondolván jobb a békesség, mint a perpatvar. No, nem volt ez kedvező az ottaniaknak, mert a görhöny megszámítása oly alacsony volt, hogy az uraság jussa kiteljék, egész évbe köllött tenni. Sütték az ét nappallát éve, már lógott is néki kisé pallagiasan mondván az ők bele is. Olyannyira szétforgácsolódván egész évre kiterülvén a beszolgáltatás mennyisége, hogy nem jutott a többi megrendelőnek, s a falu elszegényedett, már lassan nem volt maradásuk sem, nem tellett még bevető falatra sem. Míg egyszer, ahogy lenni szok, megelegedvén, Még egyszer, ahogy lenni szok, megelégelvén a tündérek a nagy percehurcát sugván nekik, mi légyen az orvosság, s úgy is tettek. Belerejtettek az egyik káposzta levele, közé egy jó megtermett békát, ollan szép varas békát. Azt küldték föl az ispánnal, ki mindvég jött a sarcért. A nagysága örömmel szivatolván a jó illatokat, puha kövérkés kacsójába kapta a levegő prószát. Azt nagyra tátikázva az ő ajkjait, belé kerülvén harapni szegény békát hátsó fertájba. Szerencsére a béka érezvén, hogy örök vesztét okozván tán, nagyot ugrott, s béa nyitva hagyott száj szegébe, pissantott. No, a nagysága akkorát visított, hogy az udvar is összeszaladt. De nem jól látta, amit látni köllött volna, csak érezte a bűzt, mit az állat szokott kiküldni, ha veszély leselkedik rá. Oszt elájult. Repülősót hamar, kiáltották a szobaleányok. S nagy nehezen felcihelték a nagyságát. Mikor az magához tért, az lihegte. Ez biza az ördög volt, nem kölné ki többet az a görhe, s izent az uraságnak, ki épp csatározásba folyamodék len a nedűkkel a borospinca mélyébe, az uraság veres orrával előgyütt, s igen nagy megértéssel volt neje irányába, mert hogy ő igen utálta a görhönyt. Csak neje milyen szipolyozta a vend magyari falubelieket. Meg se bírta enni, annyi volt az ők teljesítménye feléjük. Végezetül az uraság mégis kérte volna a jussát másba, de azok fittyet hányván a hatalmasok jogrendinek elköltöztek, így nem volt kitől elvenni azt a jussot. A tündérek bíz egy itt-szaka átlendítették, a falut máshová szaka takompak, nem volt ott híja semminek se. A tündérek bíz egy itt-szaka átlendítették, a falut máshová cakkompak, nem volt ott híja semminek se. De bizony azóta ottan nemigen sütnek prószát, mert az emlék igen mélyen beléjük sült rossz emlékezetként. Szerencsére akadt másmúról való, ki megőrizvén a jó receptúrát, így nem merült a fedeles. Így nem merült az a feledésbe.